Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
Vendégünk Ertl Zsombor, a Vígszínház színművésze, az idei Hegedűs Gyula emlékgyűrű díjazottja. Bemutatjuk a Budapesti Operett Színház új évadát. A hétvégén indul a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok rendezvénysorozat, és beszámolunk a Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjéről is. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok, a Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztő Kovács Bernadett, a felelős szerkesztő Babuch Krista. Vendégünk a stúdióban Ertl Zsombor, a Vígszínház színművésze. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük a gratulációval. A Vígszínház társulatának titkos szavazata alapján a legjobb 32 év alatti férfi színésznek járó Hegedűs Gyula emlékgyűrű díjazottja ön. Ilyenkor azt szokták kérdezni, hogy mit érzett, amikor megtudta, de ez annyira sablonos, hogy nem ezt kérdezem. Ez kötelezi ez a díj valamire, vagy pedig innentől kezdve pont ugyanúgy folytatja, mint ahogy eddig csinálta?
Azt hiszem, igen, mindent ugyanígy szeretnék tovább csinálni, ahogy eddig is. Nagyon megtisztelő ez az elismerés, az, hogy a társulat szavazatai alapján ez jelenti nekem a legtöbbet, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte, és igyekszem felnőni a bizalmukhoz.
Van ilyenkor indoklás?
Nincsen, nincs. Úgyhogy...
Öné a díj, legyen vele boldog, és találgassa, hogy miért.
Pontosan.
Folyosón sem esélik, mondják, hogy azért mert, vagy én azért szavaztam rád, mert...
Érezni a szeretetet, és ez elmond mindent. Úgyhogy igen, nagyon, nagyon jó dolog egy ilyen módon is összeforni a Vígszínház történetével, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá.
Akkor beszéljünk az előadásokról, ugye most már évad vége van, ez valószínűleg színésznek, színházba járónak egyaránt, hát legalábbis a 38 fokban ez megkönnyebbülés.
Mindenképpen hosszú menet egy ilyen évadnak a vége, úgyhogy szeptembertől júniusig nem sok szabad idő van a Vígszínház társulati tagjaként, úgyhogy így kiérdemeljük ezt a nyári szünetet, de nem áll meg teljesen az élet nálam sem, mert a 25-26-os évadban egy független színházi előadást is készítettem a három Vígszínházi bemutató mellett. Ez a Tovább című előadás, a Márfi Márknak a dráma trilógiájának a harmadik része, amiben Terhes Sándor és Márfi Márk mellett hárman játsszuk el ennek a három anyátlan férfinek a történetét, amit különböző helyeken, de például ezen a héten szombaton Mindszentkálán láthat a közönség, jövő héten július 3-án a budapesti textilgyárban, és aztán a Művészetek Völgyén is találkozhatnak.
Hát ott sem lesz hideg nagy valószínűség szerint.
Az ez egészen biztos.
Arról azt mondta ön is, hogy ez egy trilógia, és amelyben ön játszik, ez a trilógiának a harmadik része, ugye a Telik, Lassan, és Tovább, ez igen, a trilógiának a három darabja. És hát itt a textilgyár udvarán, ahogy említette, július 1-én, 2-án, 3-án egymás utáni estéken játsszák ezt a három darabot. Azt olvasom, hogy a trilógiát nem feltétlenül kell egyben megnézni. Tehát külön-külön is működnek az előadások.
Abszolút, kifejezetten ezzel a céllal készítette őket. Márka, mi osztálytársak voltunk a Színművészeti Egyetemen, és amikor mi diplomáztunk, az egy elég speciális időszak volt, éppen beütött a Covid, az egyetem is egy átszervezésen esett, tehát ami nagyon intenzív időszak volt az odajárók életében, és a Márka az általában amúgy minden színésznek kihívást jelentő szakdolgozatot egy ilyen speciális módon értelmezte, és gyakorlatilag egy szép irodalmi szöveget tett le az asztalra, ez lett a Telik, amit én nagyon büszkén és örömmel láttam, mint előadás. Ehhez került hozzá a Lassan, amiben Tóth Ildikóval, régebben még Fűr Anikóval játszottak együtt, és utána lett a Tovább, ami a harmadik része ennek a trilógiának. Itt egy apa, és annak a két fia szerepel, elveszítették az édesanyjukat, vagy az apa a feleségét, és egy ilyen gyásznak a története, ami arról beszél leginkább, hogy ez milyen hatással van a család férfi tagjaira, akik elveszítették talán a motorját, az összetartó erejét a családjuknak, és ennek kapcsán egy ilyen autobiografikus módon mesél Mark darabja az ő életéről is, de talán minden család életéről, akik keresztül mennek egy ilyen nagy törésen. Nagyon jó élmény volt részt venni ebben a próba folyamatban. Egy nagyon elmélyült munka volt, nagy öröm volt számomra, hogy találkozhattam Terhes Sándorral is, akitől nagyon sokat tanultam. Nagyon felnézek rá, nagyon tisztelem őt. Öröm volt vele dolgozni, tanulni tőle, és a Márkkal pedig szép dolog így 7 évvel azután újra együtt dolgozni, hogy az egyetemi előadásainkat együtt játszottuk.
Hogyha nincs személyes tapasztalata erről az élethelyzetről, akkor mi az, ami segít?
Nagyon sokat beszélgettünk, és Márknak a legközelebbi módon van erről személyes tapasztalata, úgyhogy nyilván ez is áthatotta, meg áthatja ezt a munkát. Az a fajta játék is van benne, hogy ő mennyire játssza saját magát, és mennyire játssza a fiú kettő szerepét, ahogy ez írva van, de egyébként nálam is bejön az a szál, hogy én is egy apának vagyok az idősebb fia, van egy fiatalabb testvérem, és sok mindennel ezen a módon is tudok azonosulni a darabban. Egyébként egy nagyon pörgős, 70 perces feszült, egymásnak feszülő három férfi alakot látunk, akik a saját igazságaikat ütköztetik egymással, mindegyik érvényes, de mindegyik egy kicsit ki akarja szorítani a többiekét, és mint ahogy az minden családban elő tud fordulni, azok az emberek, akik sokat vannak együtt, vagy már nincsenek együtt, azok nagyon mélyen meg tudnak érintődni a feléjük intézett szavaktól.
Nincs szünet, tehát már nem úgy értem, hogy az előadásban, hanem az önök számára 70 perc végig színpad.
Igen, és ez egy különleges forma is, ahogy ott ilyen háromszög alakban vagyunk elhelyezve a nézők közül, így minden néző valamelyik színészt jobban megkapja, így színpadképileg, de gyakorlatilag így egymás feje fölött, vagy a nézők feje fölött szólunk, sőt, akár kiabálunk át egymásnak.
Van fény az alagút végén, tehát fölemel vagy lenyom?
Mindenképpen van fény az alagút végén, azt pedig nem szeretném elárulni, hogy meddig jutunk el az alagútban ebben.
Jó, ne spoilerezzem persze, csak hogy mégis hogyan üljek be, hogy lehorgasztott fejjel fogok eljönni az előadás végén,
nem
vagy
hiszem,
inkább
remélem, a csillagokat nem nézem. Sok humort is használ az előadás, és azt hiszem, hogy ezzel a nézői visszajelzések alapján abszolút lehet azonosulni és menni. Azért mindenképpen egy nehéz téma, egy mélyre nyúló téma, amivel ez az előadás dolgozik, és ezért is igyekeztünk ellene dolgozni. Már az írás is hordozza magában azt, hogy sokszor csak humorral lehet kezelni egy-egy ilyen fájdalmasabb helyzetet.
Tehát most hétvégén, illetve jövő hétvégén is látható az.
Igen, és majd a Művészetek Völgyében is.
És hát egy picit messzebbre is tudunk talán tekinteni, mert hogy szeptemberben lesz a bemutató, szeptember végén lesz a bemutatója a 4-6 című előadásnak. Ennek nem annyira talányos a címe, mint annak idején a Letargiáé volt. Van kapcsolat, vagy csak az alkotók miatt van kapcsolat?
Abszolút van kapcsolat. Jelenállás szerint, ha bár ez egy még egy folyamatban lévő produkció, amit szeptember 26-án mutatunk majd be, már egyértelmű átkötések vannak, tehát a Letargiának az érettségiző diákjai is megjelennek a nyitóképében a 4-6-nak, ami egy körúti 4-es-6-os kocsmában játszódik, ami hát biztos sok hallgató is tudja, ezek éjjel-nappal nyitva levő vendéglátó helységek, ahol sokféle alak megfordul, és ezen a helyszínen hivatott az előadás különböző nemzeti ünnepeken át követni fiatal magyar embereknek a sorsát.
A magyar nemzeti ünnepeken mennek végig.
Igen, ez abszolút felismerhető lesz a nézőknek, és valahol 2025 nyarától követjük az eseményeket, és azt, hogy pontosan meddig jutunk el, azt még nem is szeretném elárulni.
Ez még lehet, hogy alakul.
Változik, vagy alakul, igen.
De
igen.
Akkor ez azt jelenti, hogy alapvetően a magyarságunk körül forog az előadás?
Részben, és azokkal a kérdésekkel foglalkozik, ahogy a letargia is egy érettségiző vagy érettségi környékén lévő fiatal emberekkel, úgy ez a darab innen folytatja az ő történetüket, és azzal, hogy egy fiatal munkavállaló ember milyen helyzetekbe kerül, milyen környezet veszi körül, milyen hangulat van az országban, hogy tudunk egymáshoz viszonyulni, kapcsolódni, ennek milyen részét képezi akár a kocsma pultja, ez is egy fontos kérdés ebben az előadásban.
4-6, tehát szeptember 26-án a bemutató. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is nagyon köszönöm.
Ertl Zsombor, a Víg Színház színművésze volt a vendégünk, és a Pál utcai fiókról nem beszéltünk, de ha nem beszélünk róla, akkor legalább dalban megszólalnak.
Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grúd. Vissük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk.
A Remény évada címmel hirdette meg a következő évadát a Budapesti Operett Színház. A hagyománytisztelet és a megújulás jegyében két premierrel, köztük egy ősbemutatóval és új musical gálával várják a közönséget. Kovács Bernadett összeállítása.
Ősbemutatóval, a Mindig itt leszünk című rock musicallel indítja új évadát a Budapesti Operett Színház szeptember 11-én. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából készült darab rendezője Homonnai Zsolt, szerzője pedig Szomor György, aki szerepel is az előadásban.
Én Ulászlót játszom, onnan indul a történet, Ulászlóval, és ugye Mátyás után, ahogy a darabban is van, a nagy előd, nagy árnyékában nem volt könnyű dolga, és hát rengeteg drámán keresztül jutunk el a végkifejletig, és az ehhez a csatához vezető az Oszmán Birodalom terjeszkedése, ennek a hatása Magyarországra, akik itt Európa kapujában próbáltuk megállítani ezt a terjeszkedést. Szóval minél többet olvastam erről a korszakról, minél jobban beleástam magam, annál jobban azt gondoltam, hogy ennek nem szabad egy történelmi tabunak lenni, hanem meg kell próbálni a szereplők helyzetébe beleérezni, belegondolni magunkat, és onnan megszólalni. Ezeken az emberi drámákon és sokszor tragédiákon keresztül jutunk el oda, hogy nem csak és nem feltétlenül az agyunkra hat, vagy a tudatunkra ez a történet, hanem talán a szívünkre is.
Kálmán Imre hagyatékát a Magyar Állam megvásárolta, és a Budapesti Operett Színház rendelkezésére bocsátotta. Így a Csárdás királynő, a Marica grófnő és a Cirkuszhercegnő után 2027 tavaszán egy újabb Kálmán Imre operett, a Montmartre Ibolya kerül bemutatásra, amelynek rendezője a másik bemutatóhoz hasonlóan szintén Homonnai Zsolt.
A Montmartre Ibolya című nagy operettnél ugyanaz az elv vezérel, mint ami a Cirkuszhercegnőnél, hogy a fiatalok is megtalálja ebben azt, amitől azt mondják, hogy egy előadás számukra is izgalmas, érdekes. A Puccini bohém életével analóg jellegű a történet, tehát mindenképpen a téma Puccinit is megihlette, ez a fajta művészvilág, művész lét, amiben a művész, mint ember kerül a központba, és párizsi csillogásban, a párizsi életben és szajnaparti hangulat mellett milyen az, amikor egy-egy művész a saját szorongásaival, saját saját kétségeivel, vagy akár a saját fizikai állapotában, például a Puccininél, meg kell küzdenie magával az élettel, ugyanakkor pedig művészként is egy elhivatott életet él, amiben csúcsosodik az ő léte. Szóval ez egy nagyon, nagyon izgalmas világ, és nagyon várom már ezt a fajta boncolgatását, hogy ebből induljunk ki, mert azt hiszem, hogy akkor megint csak az, hogy valami olyasmit tudunk megmutatni belőle, amit talán még soha.
A musical műfaj rajongóinak kihagyhatatlan szórakozást ígér a Ragyogó Csillagok című musical gála, amely közkedvelt musical slágerekből kínál majd egy egész estére való válogatást. És bár októbertől a társulat egyik fele a Notre Dame-i toronyőr német nyelvű előadásaival mint egy fél évig, nyáron pedig újabb két hónapon át Németország, Svájc és Ausztria nagy színpadain fog fellépni, az intézmény vezetése hangsúlyozta, aggodalomra semmi ok, az itthoni előadások ugyanis ebben az időszakban is zavartalanul zajlanak majd.
A Budapesti Operett Színház új évadának kínálatáról szólt Kovács Bernadett összeállítása. Az első premier a Mindig itt leszünk című rock musical lesz, amelyet a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából mutatnak be szeptemberben. Ebből szól most egy duett részlet Nagy Almavirág és Tasonyi Balázs előadásában. Összefonódik a zene és a természet. Június 27-e és július 5-e között rendezik meg a Muzsikál az Erdő mátrai művészeti napokat, amely a művészet mellett hangsúlyt fektet a környezettudatos fenntartható életvitelre is. Szabó Lajos ötletgazdát kérdezte Pilisi Csenge.
Mennyire változott az a elképzelés és az a motiváció és az az üzenet, ami annak idején létrehozta ezt a fesztivált?
Az idei évnek a kiemelt gondolata az, hogy az erdő és a zene gyógyít. A klímaváltozás és a társadalmi változások viharában az erdő természetes világába hívjuk a közösségünket egy igazi testi lelki feltöltődésre. Nagyon fontos, hogy lelassuljunk, hangulódjunk rá az erdő természetes ritmusára. Adjunk időt, lehetőséget magunknak a lecsendesedésre, a megtisztulásra, az erdő és a zene, a művészetek, a helyi közösség nyújtott értékek befogadására. A fenntartható életmódot ezt kiemelném, hiszen a mai kornak az a egyik legnagyobb kérdése, hogy ezt a fenntarthatóság és klímaválságot túl tudja élni az emberiség, és ez csak akkor történhet meg, hogyha valóban tudunk a mindennapi szokásainkon változtatni, és valóban az egyes emberek is fenntartható szokásokat vesznek föl, fenntartható életmód irányába fordulnak. És úgy gondolom, hogy itt a Muzsikál az Erdőn minden egyes nap erről beszélünk, ezt sugározzák a Muzsikál az Erdőnek a helyszínei, erről beszélnek még a fellépő művészek is, és természetesen vannak olyan programok, előadások, illetve szakvezetéses erdei séták, amelyek kifejezetten ezekre fókuszálnak.
Ahogy láttam a programot, lesznek visszatérő vendégek, de újak is, új fellépők is.
Megjelenik a klasszikus zene, megjelenik a népzene, még a jazz is, és hát természetesen a világzene. Én a klasszikus zenei vonalról szeretném kiemelni a hosszú évek óta rendszer rendszeresen fellépőket a muzsikál az erdőn. Ilyen például az Egri Szimfonikus Zenekar, akik a nyitó rendezvényen Sáston fognak majd fellépni Szabó Sipos Máté karmester úrnak a vezényletével, vagy éppen a Monarchia Zenekar Werner Gábor karmester vezényletével a záró rendezvényen Fenyves Pusztán lépnek föl. De most már hagyományos az, hogy Ménesi Gergely, a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora egy kis kamarazenekart hoz le, a Zeneművészeti Egyetem hallgatóiból álló kamarazenekart. A Romanditát is szeretném kiemelni, aki szintén a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem cselló tanszakának a vezetője. Egy Cello XXL nevezetű formációval fog majd megjelenni, teljesen különleges és egyedülálló egész Magyarországon. De Horkas Esztert is, aki Mátra Verebé Szentkúton fog majd fuvolázni, In Medias Brass, a Miskolci Egyetem vonózenekarát dr. Sós Gábor fogja hozni, de vannak új fellépők, például Heves Brass új fellépő, és a népzenei vonalról a Szász Csávási zenekar újnak számít, illetve teljesen új fellépő az úgynevezett Rustico formáció, különleges zenei élményt fognak nyújtani az odaérkezőknek. Márta Szent Imrén a Montán Bükkösök üvében fognak fölépni, ahol egyébként a Ferenci Gyuri és az elsőpesti rackákkal föl fog lépni. A népzenei alapokon gondolkodó Kossuth Díjas Sik János a Mezzó zenekarral fog megjelenni, Gyöngyös Patán, Kardos Horváth Janó, Szabó Balázs és a címbaliben, Csalgótarján eresztvényben fantasztikus koncertet fogadni. Úgy gondolom, hogy a záró rendezvénynek az egyik csúcspontja a Kossuth Díjas Misztrál együttesnek a fellépése.
Június 27-én szombaton kezdődik tehát a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok Sástón. A rendezvény sorozat minden nap más helyszínen zajlik. A program a muzsikálazerdő.hu oldalon olvasható. A természet, a környezetvédelem és a fenntarthatóság állama kezdődő Dombos Fest középpontjában is, amely a 4 nap újratervezés mottóval várja a közönségét a kishegyesi löszfal alatt, az egykori szemétdomb helyén. Fellép többek között Szarka Tamás, a japán gitárvirtuóz Kenta Hayashi, a Besodrom, valamint a zárónapon Ferenci György és az elsőpesti rackák. A Dombos Remix irodalmi sorozat vendégei között pedig Szajbéli Mihály, Tompa Andrea, Kollár Árpád, Grecsó Krisztián és Bognár Péter szerepel.
Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
Idén is lesz ajándékkoncert a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok Dómtéri színpadán. A szombaton este 9 órakor kezdődő hangversenyt, amelyen a Szegedi Szimfonikus Zenekar játszik, ezúttal is az együttes igazgató karmestere Gyüdi Sándor vezényli. Vele beszélgetett Beslin Anita.
Az egyik nagy szenzáció a Szegedi Szabadtéri Játékok nívós produkciói mellett az ajándékkoncert, amit mindig vár Szeged zeneszerető közönsége, és nem is csak azok, akik rendszeresen járnak a szimfonikus zenekar filharmóniai koncertjeire.
Remélem, hogy így van, és ennek az az oka, hogy a Dómtéren amúgy is a zenés műfajoknak van igazán otthona. Ez szól legjobban, így hát az az est, amikor kifejezetten a zenéjé a főszerep, nem is a színpadi játéké, tehát egy koncert, az nagyon népszerű. 4000 nézőnk van, és ezzel ez a hangverseny, amelyet sorozatban 2003 óta rendezünk már meg, az a koncert, ahol a legtöbb ültetett néző hallgat együtt Magyarországon klasszikus zenét.
És én olyanra is emlékszem, hogy álltak sokan.
Vannak sétáló jegyek, ezek azt jelentik, hogy a Dómtéren, az árkádok alatt körben lehetnek nézők, tehát a beléptető kapun a koncert kezdetekor a kint várakozókat még oda beengedik.
Ez mindig ingyenes hangverseny.
Ingyenes, szándékosan és szimbolikusan. A kultúrához való hozzájutás, valljuk be, drágul. A Szegedi Szabadtéri Játékok jegyei évről évre kényszerűen drágulnak. Akartunk egy olyan estét, amikor nem kell a szegedi közönségnek a zsebébe nyúlni ahhoz, hogy a Szegedi Szabadtérén előadásra menjen. Minden egyéb körülmény tekintve helyre szóló jegyek vannak, azt előre meg kell szerezni, mintha pénzért vásárolnák, sőt, tulajdonképpen még nehezebb is megszerezni. De tényleg ajándékba adjuk.
Mindig fókuszál zeneszerzőkre, akik mondjuk éppen születésnaposok, vagy kitalál valami izgalmasat, ami érdekelheti a közönséget, legyen az mondjuk a csillagos ég. Mi lesz az idei műsor? Most mivel készülnek?
Most maga a Szegedi Szabadtéri Játékok születésnapos, és ez határozza meg a műsor összeállítását. Visszatekintve erre a 9 évtizedre olyan zeneszámokat választottam, amelyek hangsúlyosan és sokszor szerepeltek a nyári programban. A Hunyadi László volt az az opera, amelyet a legtöbbször játszottak, bár az utóbbi években kevésbé megy. Ennek a rendkívül népszerű nyitánya fogja kezdeni a koncertet. A második legtöbbször játszott darab a Carmen volt, ebben remek zenekari közjátékok vannak. Sokszor szerepelt a Hári János, abból is játszunk két részletet. Nyilván a könnyű műfa is helyet kap a szabadtéri játékokon, tehát a Cigánybáró nyitánya fogja a második részt kezdeni, és emlékezünk egyébként arra, hogy már több mint két évtizedes az ajándékkoncertek hagyománya, tehát az ajándékkoncertek programjából lesz egy nagyon népszerű darab, Ravel Bolerója, amely a koncertet zárja. Ezen kívül a Paraszbecsület intermezzójában a Dóm nagy orgonája fog bekapcsolódni a produkcióba, nem egy kis alkalmi hangszer az árokból. Vagy a másik meglepetés, a Szegedi Dómtéren van egy zenélő óra, két dallamot játszik, a Szeged híres város motívumot a népdalból, illetve a Gaudeamus Igiturt a környező egyetemi épületek hangulatát megidézve. Mivel játszani fogjuk a Háriból a bécsi harangjátékot, ez adta az ötletet, hogy a szegedi harangjátékokból is szülessen valami élő zene, úgyhogy ütőhangszeres szólamvezetőnk Somorjai Péter, aki zeneszerző, komponált ebből a két dallamból egy fantázia szerű kis darabot, ez ősbemutatóként fog elhangzani.
És hogy Pécsi Gézát idézzem, ad ön most is kulcsot a muzsikához? Mert azt nagyon szereti a közönség, amikor mesél a zeneművekről.
Igen, ez nem ismeretterjesztés akar lenni, hanem egyfajta hangulatteremtés, bár erre se nagyon szorulunk rá, mert a csillagos ég, a gyönyörű nyári éjszaka a Dómtéren megteremti a maga sajátos atmoszféráját.
Idén is lesz tehát ajándékkoncert az idén 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok Dómtéri színpadán június 27-én szombaton este 9 órától, és akkor hallgassuk a szegedi szimfonikusokat. Kedves hallgatóink, a kalendárium ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Rácz Dorottya, a szerkesztő.